Hallgassuk annak az igéjét, aki feltámadott és ott áll a szívünk előtt. A zsidókhoz írt levél 7. fejezetét olvasom. Mert ez a Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment és megáldotta. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először ezt jelenti, igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya. Sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de miután hasonlóvá lett az Isten fiához, pap marad mindörökké. De nézzétek, milyen nagy ember ő, akinek Ábrahám, a pátriárka tizedet adott a zsákmány legjavából. Azoknak, akik Lévi fiai közül kapják a papságot, szintén van parancsuk arra, hogy tizedet szedjenek a néptől a törvény szerint, ebben az esetben tehát saját testvéreiktől, jól lehet ők is Ábrahámtól származtak. De az, aki nem közülük származott, tizedet vett Ábrahámtól, és megáldotta azt, aki az ígéretet kapta. Márpedig minden vitán felül a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott pedig az, akiről bizonyságunk van, hogy él. És hogy úgy mondjam, Ábrahám személyében a tizedet szedő Lévi is tizedet adott, mert már jelen volt ősében, amikor Melkisédekkel találkozott. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévita papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség még azt mondani, hogy Melkisédek rendje szerint más pap támad, aki nem Áron rendje szerint való. Amikor megváltozik a papság, szükségképpen megváltozik a törvény is. Ugyanis akiről ez elhangzik, más törzshöz tartozik, amelyből senki sem szolgált az oltárnál. Mint ismeretes, hogy a mi urunk Júdából támadt, de ebből a törzsből származó papokról semmit sem mondott Mózes. És ez még inkább nyilvánvaló, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap, aki nem testi parancsolat törvénye szerint lett azzá, hanem örökkévaló élet ereje szerint. A bizonyságtétel így szól, te pap vagy örökké Melkisédek rendje szerint. Ugyanis egy korábbi parancsolat eltöröltetik, mivel erőtlen és használhatatlan, mert a törvény semmit sem tett tökéletessé. Viszont egy jobb reménységet támaszt, amely által közeledünk Istenhez. Azután Jézus nem eskü nélkül lett főpappá, azok ugyanis eskü nélkül lettek papokká, hanem annak esküjével, aki így szólt hozzá, megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké. Ezért ő jobb szövetségnek lett a kezesévé. És azok többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni, ő viszont megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Mert ilyen főpap illet hozzánk, szent, ártatlan, szeplőtlen, aki a bűnösöktől elkülönített, és aki magasabbra jutott az egeknél. Neki nincs szüksége arra, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb saját bűneikért mutassanak be áldozatot, aztán a nép bűneiért. Ugyanis ezt egyszer és mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát adta áldozatul. Mert a törvény erőtlen embereket rendelt főpapokká, a törvény utáni esküigéje pedig a fiút, aki örökre tökéletes. Érzékeltem, hogy ahogy olvastam ezt a szakaszt, hogy nem egy egyszerű rész. Nem tudom, ki mondaná azt, hogy tudja, hogy miről van benne szó. De aki itt volt múlt héten, és aki nem annak a kedvéért összefoglalom, nem múlt héten, két heten, az emlékszik-e, hogy ott hagytuk abba a zsidókhoz írt levélnek a tanulmányozását, hogy a szerző, aki valójában igehirdető, egy nagyon komoly és nagyon kemény, nagyon súlyos intést intézett a hallgatóihoz. Először azzal provokálta őket, finoman szóval azt is mondhatnám, hogy avval apelált a szégyenérzetükre. Avval provokálta őket, hogy olyanok vagytok, mint a gyerekek, akik pempőt esznek, pedig már rég a kemény és szilárd eledelnél kéne tartani. Hadd tegyem itt ezt a közbevetett megjegyzést, hogyha most valaki azt mondja, hogy mi értelme van ilyen bonyolult szakaszokat felolvasni a Bibliából, amiből semmit sem értünk, az éppen ezt bizonyítja meg. Jöjjön nekem a pempő, amit könnyű megérteni, könnyű megrágni, könnyű megemészteni, de ez a szilárd eredel. Mert talán emlékeztek arra, hogy miért beszél így. Ugye a helyzet az, és innen értjük meg ezt, hogy hihetetlenül szorult és nyomorúságos helyzetben vannak a címzettek. A zsidókhoz írt levél címzettei, minden bizonnyal Rómában vagyunk velük a 60-as évek végén, amikor ezeknek a zsidó keresztényeknek a Jézusban való hitük miatt üldözéssel, akár mártiromsággal kell szembenézni. És odáig sodródtak, odáig jutottak ebben a hihetetlen feszültségben, hogy feladják a hitüket. Ma is közületek is többen jutnak odáig, hogy azt mondjátok, hogy feladom a hitet, pedig közel nem azért tesszük ezt, mert az életünk kerülne bajba. Mi egy egészen más nép vagyunk már. A hasonlóság tehát ez, hogy, és ezért beszélek erről hetek óta, mert újra és újra eljön a keresztény ember életébe az a pont, amikor oda jut, hogy feladom, abba hagyom, nem megy. Ezt túl sokat halljuk. És azt mondja nekik, akik ott vannak ebben a helyzetben, Róma 60-as évek, Néró őrült kormányzása, uralkodása idején, amikor az életük válságban van, hogy ebből a helyzetből egyetlen egy út van. Miközben elismeri a helyzetüket, tudja, hogy mennyi nyomorúságban vannak, nem veszi olcsón, de azt mondja, egyetlen egy út van ebből a szorult helyzetből kifelé. És ez nem más, mint hogy Jézus Krisztust még jobban megismerjék, még többre értékeljék, még jobban szeressék, és ezért semmi körülmények között ne tagadják meg. Ez a még jobban, ez a még több, ezt olvastam ma, ez a kemény eredel, értitek? Ez a szilárd táplálék. Erről kezdett el beszélni ott, hogy eljutottunk ebben a zsidókhoz írt levélben ahhoz a szakaszhoz, ez a 7., 8., 9. rész, ahol ezt a kemény eredelt adja elő. Értsétek meg, hogy miért több Jézus. Értsétek meg, hogy ki az a Jézus, akit magatokhoz öleltetek. Értsétek meg, hogy mit kaptatok benne. Értsétek meg mélyebben. Alkalmazzátok az életeteket sokkal mélyebben. Teljetek be vele sokkal inkább, mert egyedül ez fog megtartani abban, hogy tovább menjetek, és ne hagyjátok ott. Úgyhogy kérlek, értsétek meg. Akarjátok megérteni, ez a kihívás ennek a szakasznak. Akarjátok őt jobban ismerni. Akarjátok őt jobban szeretni. Mert csak az az út visz előre. Az a legnagyobb kérdésem őszintén, kicsit személyesen ebben a levéllel kapcsolatban, hogy lehet, hogy a zsidókhoz írt levél szerzője nem avval lelki gondoz, hogy jó van, rendben van, nem lesz baj. Nem avval lelki gondoz, hogy elküld terápiára, pszichológushoz, ami helyén van bizonyos életszakaszokban. Hanem avval lelki gondoz, hogy az evangéliumot értsétek meg. Éljétek át jobban, mint bármikor. Na, mindezt úgy vezette be tehát szerzőnk, hogy azt mondta az előző szakaszban, azt mondta a hallgatóknak, hogy törekedjünk a tökéletességre. És ez lesz majd ez a mélyebb, keményebb eledel, mélyebb tanítás. A tökéletesség gondolatán keresztül kezdi nekik újra bemutatni Jézust. És ez a mai szakasz célja, meg a jövő hetinek is, hogy ezt mutassa be, hogy miért több mindennél, miért tökéletesebb, miért igazabb. Úgyhogy ma arról szeretnék beszélni, hogy először törekedjünk-e mi egyáltalán a tökéletességre. Másodszor, ki a tökéletes? És miért? Hogyan? És harmadszor, hogyan tesz a tökéletes tökéletessé? Ha a kemény eredel a Jézusról szóló haladóknak szánt tanítás arról szól, hogy törekedjünk a tökéletességre, akkor ez számtalan veszélyt jelent azonnal mindenkinek, aki ezt az utat járni akarja. És nagyon sokan tudják, hogy mik ezek a veszélyek. Nagyon sokan tudják azt, hogy tökéletességre törekedni. Hát ha valami hiába való, ha valami biztos zsákutca, ha valami biztos kudarc, akkor az a tökéletességre törekvés. Akár azért, mert azt hiszük, hogy képesek vagyunk rá, akár azért, mert valamikor azt hittük, de már túl vagyunk rajta, ez most már tudjuk, hogy illúzió, és csak legyintünk rá. Bolondság. Ezért hadd beszéljek először arról, hogy hogyan jelenik meg ez a tökéletességre törekvés. Mind a keresztény ember számára, Jézus követői számára, mind sokszor azok számára, azok életében, akik közelednének Jézushoz, közelednének a hithez. Hasonló módon jelenik ez meg. Kicsit leegyszerűsítve, a tökéletességre törekvés abban nyilvánul meg, amikor azt mondjuk, hogy a kívánt állapotot, akárha már benne vagyok a Jézussal való kapcsolatban, akárha még csak közeledek, a kívánt állapotot, ahova majd elérek, azt akkor érem el, ha vagy mindent jól teszek, vagy mindent egészen átélek, vagy mindent megértek. Ez a tökéletesség. Nézzétek meg, az első, ez leggyakrabban ebben találkozunk, az első, az az erkölcsi tökéletességet keresi. Törekedtek a tökéletességre? Mit jelent? Legyek nagyon jó, tegyek mindent jól. Még akkor is, hogyha tudom, hogy nem leszek 100%-os, de sokkal jobbnak kéne lenni, mint ami vagyok, és sokan azt érzik, akár ha Jézusra járnak, akár még egyszer, ha csak közelednek ezt, hogyha majd sokkal több dolgot, sokkal jobban fogok tudni tenni, ha már sokkal erkölcsösebb leszek, így törekszem a tökéletességre, és ha majd elérem azt a mércét, amit én gondolok legalább, akkor végre megérkeztem, akkor már végre jó vagyok. De vannak olyanok, akik nem annyira az erkölcsi viselkedésbeli kategóriákban ragadják ezt meg, hanem a lelki, spirituális tapasztalatban, a maximális spirituális átélést helyezik mindenek elé. Ha már annyira erősen átélem Istennek a jelenlétét, ha újra és folyamatosan annyira érzem, hogy itt van, vagy ha majd érezni fogom, ha még kívül vagyok, ha majd annyira érezni fogom, hogy Jézus teljesen valóságosan itt van, na akkor majd végre megérkezem. Akkor majd meglesznek, akkor a helyemen leszek. Ez is a tökéletességnek egy útja, tévútja. A harmadik terület pedig, és nyilvánvaló különféle emberekről van szó, embertípusokról, a harmadik terület pedig azt mondja, hogy majd ha mindent megértek, ha mindent érteni fogok, akkor elérem a tökéletességet. Ha majd mindent megértek az evangéliummal kapcsolatban, akkor már végre ott vagyok, akkor már az végre az enyém. De az igazság, hogy miközben az evangéliumnak igen része az, hogy átformálódik az életünk erkölcsileg. Van spirituális tapasztalatunk és átélésünk, és megértünk dolgokat, igen. De mégis, ha valaki ehhez köti a tökéletességet, maximális teljesítményt akar elérni, ahhoz, hogy végre úgy érezze, hogy már rendben van, az zsákutcába jut. Azért, mert kimerül, mert kiábrándul. Mert egyik sem lesz soha olyan teljes és olyan tökéletes, mint az az ember, aki elindul ezen az úton szeretné. Mert soha nem fogod maximumon tudni tartani a lelkiérzelmi átéléseidet Istennel. Soha nem fogod a maximumon tartani az erkölcsi. Soha nem leszel erkölcsileg tökéletes. Mindig szembe kell néznünk azzal, hogy vétkeztünk, sőt. Hihetetlen nyomorult. Minden jobban ismerjük őt, annál jobban tudjuk, hogy milyen bűnösek vagyunk. És soha nem fogsz mindent tökéletesen érteni. Istennel, az evangéliummal, a Szentírással és a saját életeddel kapcsolatban. Akkor miért mondja, hogy törekedjünk tökéletességre? Akkor miről van szó ebben az igében? Mire hív a Szentlélek? És hogyan akarja ezen keresztül felizzítani bennünk a Jézus iránti elkötelezettséget? A szerzőnek a válasza az, hogy miközben nem adja fel a tökéletességre való törekvés igényét velünk szemben, tudja, hogy mégiscsak egyetlen egy út létezik, és ez az evangélium útja, amit így fogalmazok most meg, hogy egyedül a tökéletes tesz tökéletessé. Soha nem magam, egyedül ő. És ezen keresztül beszél Jézusról. Erről ezért lesz az érvelésnek a központi gondolata, hogy az ószövetségi papság zsidó keresztényekhez beszél. Benne éltek ebben a gondolatvilágban. Az ószövetségi papság, az ószövetségi áldozat, az ószövetségi kultusz nem tudott tökéletessé tenni, de Jézus, a fiú, akiről azt mondja, örökre tökéletes, az megcselekszi ezt. A törvény semmit sem tett tökéletessé, mondja, ez lenne az önmegváltás útja, hogy én érjem el valahogy, amit szeretnék. De az örökre tökéletes fiú, Jézus, örökre üdvözít, tökéletessé tesz. Ezért másodszor beszéljünk arról, miért tökéletes a fiú. Ki a fiú? És most megyünk bele a keményebb eredelbe. Mit mond ez a szakasz Jézusról? És kérlek, hogy használjátok, amit Isten adott. Kövessük. Szerzetnek az a módszere, hogy mondtam, hogy Jézus Krisztus, mint főpapot és az ő főpapságát, az ő áldozata, értünk, összehasonlítja az ószövetségi papsággal és áldozattal. És ezt úgy teszi, hogy egy ószövetségi történetet hív segítségül, valamint egy Zsoltár idézetet is, hiszen, ahogy mondtam, ige hirdető és a Bibliáról beszél. A tétele az, hogy Jézus azért nagyobb és azért több, mint az ószövetségi, a lévita papság, mert Jézus Melkisédek rendje szerint való pap. Talán erre a névre emlékszünk. Melkisédek rendje szerint való pap. Ki ez a Melkisédek? Itt van az ószövetségi történet. Melkisédek egy király és egy pap, akiről nagyon keveset tudunk a Bibliából. De annyit tudunk, hogy Ábrahámnak volt egy nagyon fontos, Ábrahám ugye Jézus előtt 1300-400 évvel kapásban legalább. Ábrahámnak volt egy nagyon fontos győzelme a kánáni királyok ellen, és utána egyszer csak megjelent a győzelem után ez a Melkisédek. Valahonnan jött, megjelent, megáldotta Ábrahámot, a győztest. És Ábrahám tizedet adott neki abból, amilyen volt, vagy amit ott megszerzett. Semmi többet nem tudunk róla, amit a szerzőnk is mondja, sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjának kezdete, sem életének vége nincs. Azt se tudjuk, honnan jött, hova ment. Volt valaki, ott van az Isten igéjében, és ez nem véletlen szerint, ez a Szentlélek munkája. Ez meg kellett, hogy történjen, és a Szentlélek munkája meg van írva. És ezt, hogy sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, ez ideig rendben van, mert nem tudunk róla semmit. De azt mondja, hogy sem napjának kezdete, sem életének vége nincs, itt már a Zsoltárra utal, ahol azt olvastuk a lekcióban, hogy megesküdött az Úr, nem bánja meg, pap vagy te mindörökké, Melkisédek módján. Ő is pap volt, és valakiről mondja Isten, hogy te is úgy, ahogy Melkisédek, se apja, se anyja, te is hasonlóan pap vagy. Hogyan kapcsolódik ez Jézushoz? Figyeljetek a szerző logikáját. Lévi, akinek a leszármazottai a lévita papság, akik az ószövetségi kultuszban és áldozati kultuszban szolgáltak, Ábrahámnak a dédunokája. Ha tehát Ábrahám tizedet fizetett Melkisédeknek, akkor Ábrahámban az ő leszármazottai is tizedet fizettek Melkisédeknek. Azt mondja, ezek a léviták, ezek a papság, ezek tizedet szednek a néptől, de itt Ábrahám személyében ők fizettek tizedet Ábrahám, Melkisédeknek. Mit jelent ez? Hogy Melkisédek nagyobb, mint ők. A Melkisédeki papság nagyobb, mint a lévita papság. De kiről beszél akkor Isten, amikor a Melkisédeki papságról beszél? Kiről beszél Isten, amikor azt mondja a 110. Zsoltárban, hogy egy örök pap van? Nem kell sokat gondolkodni a szerzőnek. Hát Jézusról. Ki az örökkévaló pap? Jézus. Ezért Jézus nagyobb, mint az ószövetségi papság. És aztán azt mondja tovább, hogy és nézzétek meg, ha ez az ószövetségi papság, ez a lévita papság tökéletes lenne, és titeket tökéletessé tudott volna tenni, akkor lett volna szükség még egy papságra? Nem. Nem. A konklúzió, az ószövetségi lévita papság és az áldozat nem rossz, de eljött a vége. Mert jött valaki más. Valaki sokkal több. Át kellett, hogy adja a helyét valami nagyobbnak, valami teljesebbnek. Át kellett, hogy az a régi rendszer adja a helyét valami valódinak, mert ez a régi csak az árnyéka volt az igazinak. És tudjátok ki ez a valódi? Jézus Krisztus, az örökkévaló főpap. Aki örökkévaló élet ereje szerint lett pap, mondja. Mit jelent ez? Először azt nézzétek meg, így mondja. A lévita papság erőtelen és használhatatlan. Így ezt mondja. Miért? Nem tesz tökéletessé, nem változtat meg. Jézus az örökkévaló pap azonban belülről tesz titeket újjá. A lévita papság egy külső rendben szabályozta, hogy hogyan járulhat Isten elé az ember. Hogy mit kell elvégeznie ahhoz, milyen áldozatokat kell bemutatni ahhoz, hogy Istenhez menjen, és Isten tudja magasztalni és dicsőíteni. De ez egy külső rendszer volt, egy nagyon bonyolult rendszer. Jézus azonban egy teljesen új paradigmában nem egy külső áldozati rendszert hozott, hanem téged belülről változtatott meg. És tett alkalmas rá arra, hogy Istennel valóságos közösségbe kerülj. Értitek? Nincs rendszer. Van egy szokás, úrasztala, szószék, palást, van egy forma ma is. De figyeljetek, ez nem rendszer. Ez nem egy olyan rendszer, ami egy Isten tiszteleten zajlik, amiben be kell ahhoz lépni, és a rendszeren végig kell menni, hogy te végre Istennél légy. Mert az evangélium azt jelenti, hogy az utcán bárhol és bármikor, ha ismered Jézust és az övé vagy, ha a főpapod lett, bármikor mehetsz Istenhez. Bármikor közösségbe vagy vele. Nem kell elmened egy szent helyre, ez nem azt jelenti, hogy nem kell Isten tiszteletre járni. Nem kell elmened egy szent helyre, hogy találkozz vele. Nem kell végigmenni konkrét lépéseken, hogy végre azt érezd, hogy az övé vagy. Mert ő belülről tett újjá. Belülről változtatott meg, belül döntötte le a falat, amit ez a rendszer szemléltet, Isten és ember között. Hogyan? Másodszor úgy, hogy ez azért lehetséges, mert ő egyszer és mindenkorra főpap. Ami azt jelenti, hogy az ő főpapsága nem a leszármazására épül, mondja a szerző, mint a lévitáké. Mikor lehetsz pap, hogyha lévi leszármazottai közül való vagy? Beleszületsz ebbe. Pap vagy, aztán utána meg nem vagy pap, mert miért? Mert meghalsz. És azt mondja, hogy nézzétek Jézust, ő örökké él. Azok többen lettek papokká, mivel a halál nem engedte őket szolgálatban maradni. Jézus viszont, mivel megmarad örökké, átruházhatatlanul viseli a papságot. Azért nincs több, mert nem hal meg. Illetve meghal. Meghal. De mit csinál a pap? Bemutatja az áldozatot. Hol lesz Jézus pap? Ahol bemutatja az áldozatot önmagán. Amikor meghal. De ez nem a vége a szolgálatának, hanem az igazi örökkévaló papság kezdete. Mert él. Mert meghalt, de él. Sőt, éppen halála által lett igazi főpappá. Éppen halála által végzi azt el, hogy mássá tudjon tenni. Téged és engem. Mert tökéletesen magára veszi a bűnök büntetését. És ezért mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Harmadszor azt mondja róla, hogy nem csak egyszer és mindenkor a örökké főpap, hanem ő Isten esküjével főpap. Mert a 110. Zsoltárban ezt olvassuk, hogy megesküdött az Úr, hogy főpap vagy te örökké, hogy pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. És utána azt mondja, nézzétek, hogy ő egy jobb szövetségnek, Istennel való kapcsolatnak lett a kezesévé. Ki ez a Jézus? Azt mondja, figyeljetek, ez a Jézus, ez a főpap szemben az összes lévita pappal, ez a közvetítő, aki Istenhez tud vinni titeket, ez az egyetlen, akivel kapcsolatban Isten esküdtett. Esküdtett róla, és tudjátok, mivé tette? Kezessé. Mi a kezes? Aki garanciát ad. Ez a Jézus az, aki garantálja nektek Isten összes ígéretének az igazságát. Isten munkájának az igazságát. Aki kezes, aki garantál, azt pedig tudjuk jól, ha kezesek lettünk esetleg, különösen, hogyha ez egy rosszul elsült kezesség volt, akkor tudjuk, hogy a kezes az a vagyonával fizet. Aki garantál, az a vagyonával fizet. Sőt, ott és abban a korban, akár az életével fizet. Ki ez a Jézus? Hadd mondjam, ki a te Jézusod? Ki a te Urad? Akibe belefáradtál, meg úgy gondolod, hogy nem törődik veled, meg ott akarod hagyni? ki ő? Az az egyetlen főpap, aki Isten esküje alapján az, aki, és aki olyan szinten vállalt kezességet, garanciát Isten ígéreteiért, hogy halálba adta magát, az életét is feláldozta, hogy ezt beváltsa. Értünk? Ki az a pap? Ki az a közbenjáró? Ki az a megváltó? Mi az a szabadító, aki ezt megteszi, értünk? És ha Isten esküvel őt erősítette meg, mi lesz azzal, mondja nekik, aki kevesebbet, kisebbet, mást választ, mint ő? És ezért mondja, ő az egyedül, tökéletes, örökkévaló főpap. Mit jelent tökéletességre törekedni? Ennek a fényében. Mit jelent, hogy a tökéletes fog minket tökéletessé tenni? Így fogalmazza ezt meg a szerző, mivel ő a tökéletes, örökkévaló főpap, ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez. Mit tesz? Örökre üdvözít. Sokat gondolkodtam ezen a kifejezésen, sokat kóstolgattam. Örökre üdvözít. Ebben benne van az, hogy átformál belülről. Igen. Ebben benne van az, hogy megváltoztatja, átformálja, igenis az erkölcsi életünket, a viselkedésünket. Ebben benne van az, hogy önmagát adja, és lelkiérzelmi tapasztalatunk van. Szentlélek belülről bizonyságot tesz arról, hogy az övéi vagyunk. Ebben benne van az, hogy megértünk egy csomó mindent, amit addig nem értünk. De mégis több. Az érettség, amiről beszél a szerző, az mást is jelent. Arra hív, hogy a nyomorúságok és az üldöztetés közepette a hallgatók értsék meg, hogy Jézus minden helyzetben üdvözíteni tudja őket. A tökéletességre törekvés ma annak a magunkhoz ölelése, aki mindenkor él és mindenkor uralkodik, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagyunk. Függetlenül attól, hogy mit élünk át. A tökéletesség az a kibontakozó bizonyosság bennünk, hogy egész életünk annak a hatalmában van, aki ebben a pillanatban, mint főpap az Atya színe előtt, esedezik és könyörög értünk, egyen-egyenként mindannyiunkért. A tökéletessége törekvés, arra való törekvés, hogy Jézusnak ez a főpapi munkája, az ő személye egyre erőteljesebben, mélyebben és valóságosabban járjon át, és határozza meg a mindennapjainkat. Azaz egyre jobban értsük, szeressük őt. Mit jelent, hogy örökre üdvözít? Ez azt jelenti nyilvánvaló, hogy egyszer és mindenkorra, de hadd fogalmazom meg így, nem addig tartott az üdvözítés, amíg átélted az Isten csodáit, a gyógyító, a szabadító és a megújító munkáját. Akkor is valóság mindez, amikor a római zsidó keresztényekre őket bátorítja. Óriási súlyok szakadnak, és amikor úgy látják, hogy hol van Isten? Miért nem szabadít meg? Örökre üdvözít. Fontos megérteni, ez azt is jelenti, hogy az üdvözítés, a szabadítás, az evangélium munkája nem azt jelenti Jézus követője számára, hogy minden nyomorúságos helyzeted megoldódik. Örökre üdvözít. Mert nem úgy vagyunk-e mi ezzel az üdvösség témával sokan, hogy úgy tekintünk rá, mint ami egyrészt, ha már elfogadtuk Jézust, úgy tekintesz az üdvösségre, hogy egyrészt ugye mögötted van, mert elfogadtad Jézus, tehát a tiéd. Másrészt előtted van, mert hiszel az örök életben. Harmadrészt pedig akkor tapasztalod az üdvösséget, az üdvözítést, amikor valami isteni rendkívüli közbeavatkozást élsz át. Egyrészt mögöttünk, valahol megvan már, másrészt előttünk, majd lesz harmadszor, ha éppen a nyomorúságomban megszabadít, akkor van üdvösség, nem? És akkor mi történik? Bezúg az életünkbe valami nehézség, mert bezúg. Csak azt mondjuk, hogy legyek most megint keresztény, hogyan legyek csendbe, hogyan tudjak imádkozni, hogyan járjak Isten tiszteletre, amikor Amikor millió dolgot el kell intéznem, le kell rendeznem, ápolnom kell, kórházba kell járnom, utána kell mennem, munkát kell keresnem, pénzt kell csinálnom. Kinek van itt ideje ebben az egész történetben? Csendben lenni, találkozni Istennel, imádkozni, azaz az üdvösséget megélni. Nem így gondolkodunk-e? De figyeljetek, amit mond, az az, hogy ami mindennapokban történik veled, az nem csak, hogy nincs ellene az üdvösségnek, hanem azon keresztül munkálja Isten az üdvösséget. Értitek? A mi gondolatunk az, hogy ha ki tudnék menekülni ebből, ami a mindennapokban velem történik, akkor végre jó keresztény lennék. Ő meg azt mondja, így mondja, figyelj, az üdvösség az a mező, az a tér, az a kontextus, amiben éled az életedet, mert Isten abban munkálkodik, ha te Jézusé vagy. Így fogalmazza a teológus. Ahhoz, hogy az üdvösség szó jelentsen bármit, az üdvösség történetét kell újra felfedeznünk. Az üdvösség nem elválasztható a történelem gazdag szövetétől, mint attól, ami történik velünk, ezer-ezer dolog. Az üdvösség mindent átölel, és mindent bevon Isten a történelemben végzett munkájába. Ez számomra azt jelenti, hogy történik valami rossz dolog, történik valami nehézség, szembenézek, vagy esetleg folyamatosan szembenézek valamivel, ami alapvetően nem megoldott az életemben. És akkor nem az az üdvösség, hogy miért nem oldod már meg, miért nem szabadítasz már meg, hanem annak az elismerése, hogy ezen keresztül munkálod a te munkádat, Jézus. Bennem is, és másokban is. Értitek, hogy ezt jelenti ez a tágas tér, hogy örökre üdvözít? Hogy örökre üdvözít. Értitek, hogy a zsidó keresztényeknek ott a Rómában miért ez lehet az egyetlen megtartó erő? Értitek, hogy miért avval bátorítja őket, hogy legyetek még inkább Jézuséi, amikor mert azt jelenti, hogy legyetek még inkább odaadók abban, hogy esetleg mártír halált fogtok halni. Mert ez a főpap örökre üdvözít. És akármi történik veletek. És akár megszabadít Isten, és akár nem. Akár eltörli Nérót, akár nem. Akár megállítja a katonákat, akik elhurcolni jönnek titeket, akár nem. Isten üdvözítő történetének vagytok a részesei, akármi történik. És ezért másodszor azt mondja, ha ebben élni akartok, járuljatok oda Jézus által Istenhez. Járuljatok oda. Jelen időben is folyamatosan mondja, újra és újra és újra járuljatok oda. Mert ő jelen időben is folyamatosan esedezik értünk. Mert végzi a főpap közvetítő munkáját. Mert ott van. Úgyhogy befejezésül, mit mond a szerző a címzetteknek? Lehet, hogy nem változtatja meg az őrült Nérót? Lehet, hogy nem menekültök meg? Lehet, hogy nem oldja meg a küzdelmeidet? Lehet, hogy nem ránt ki a helyzetből, amit elhordozhatatlannak tartasz? Lehet, hogy nem tesz csodát, és nem változtatja meg azt, akivel kapcsolatban te ezt várod? Lehet, hogy nem adja még meg a régen várt párt? Lehet, hogy nem hoz még ki a munkanélküliség szörnyű valóságából? Lehet, hogy nem gyógyít meg? Lehet. De a tökéletes főpap örökre üdvözít. Mindenkor él, hogy esedezzék értünk. Zajlik életed története is ő, minden pillanatban könyörög érted. Kézben tart, akár megteszi a csodákat, akár nem. Ezért tökéletes. És ha vele élsz, ezt jelenti a tökéletességre törekedni. Kérdés tehát, akár az övéi vagyunk, akár közeledünk hozzá, érted-e őt jobban, mint eddig? Értékeled-e őt jobban, mint eddig? Szereted-e őt jobban, mint eddig, ha az övé vagy? Ha nem, érted-e őt annyira? Értékeled-e őt annyira? Látod-e, hogy ő az egyedül tökéletes, akit megoldást hoz az életre, ez a megváltás? Hogy ma azt mondod, tiéd akarok lenni. Ölelj magadhoz. A kezedbe teszem az életemet. Tégy egészé, tégy teljessé, tégy tökéletessé. Amen.
Urunk Istenünk, köszönjük, hogy valóban arra biztatsz bennünket, hogy legyünk hálásak. Urunk, Urunk, szeretnénk hálatelt szívvel hazatérni a mi hajlékainkba. Így adunk most hálát a Te igédért, a Te igédnek a tanításáért. Köszönjük, hogy megerősítettél bennünket, hogy egyedül Te vagy az út, az igazság és az élet. Hogy egyedül Te vagy számunkra a megoldás. Legyünk bármilyen körülmények között, bármilyen helyzetben, bármilyen próbák vagy nehézségek előtt. Köszönjük azt, hogy igaz a Te szavad, igaz a Te ígéreted, hogy nem hagysz el bennünket. Hogy igaz az, hogy most is közben jársz és esedezel érettünk. Igaz a Te ígéd, hogy bizalommal járulhatunk a kegyelem királyi trónszékéhez. Ülünk így most, könyörgünk egy szívvel, hogy növeld a mi hitünket, növeld a mi bizalmunkat Te benned, hogy tudjunk a mindennapokban úgy élni, hogy ott legyen a mi szívünkre ráírva, a mi életünknek ott legyen a középpontjában, hogy Te vagy a mi megváltunk, Te vagy a mi szabadítunk, Te vagy az, aki örök üdvösséget szereztél a mi számunkra, és hogy ezen nem változhat senki és semmi, és nem állhat közénk senki és semmi, mert Jézus Krisztus, a tökéletes áldozat, mindenért eleget tett. Így könyörgünk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, a gyülekezetünkben lévő gyászolókért, betegekért, özvegyekért, árvákért, mindazokért, akik várják a Te kegyelmedet, a Te szeretetedet. Könyörgünk, Urunk, így a gyülekezetünk életéért, a jövőjéért, a holnapjáért, hogy vezess bennünket, hogy tanácsolj bennünket a Te szemeddel, mert Téged akarunk követni. Így könyörgünk, Urunk, a mi református anyaszentegyházunkért, hogy a Te lelkeddel újíts meg bennünket, és könyörgünk így, Urunk, az egész országunkért, vezetőinkért, hogy jöjj közel hozzánk, és ragyogtasd fel ennek a népnek a Te evangéliumodat, hogy valóban kövessünk, és szeressünk, és légy a mi Istenünk minden percben és minden nap, egyre jobban és egyre inkább. Jézus Krisztusért hallgass meg bennünket, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.